stratégiai megállapodást írt alá a Corvinus Egyetem és az ExxonMobil magyar leányvállalata. Hidrogéntechnológiai szakemberképzés indul Magyarországon. Villamos energiatárolót létesítette az E.ON Hungária csoport Aszófőn. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Hidrogéntechnológiai szakemberképzés indításáról szóló együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség és a Dunagáz ZRT. A képzés új, de a szövetség ügyvezető igazgatója szerint 10 éven belül több szakma képviselői számára is alaptudást ad majd. Domanics András kérdezte Nyikos Attilát.
Ez az együttműködés ez arról szól, hogy Magyarországon idén augusztustól létezik egy új szakma, amit úgy hívnak, hogy hidrogénellátórendszer építője, üzemeltetője és karbantartója, és ez a bizonyos szakmai képzés az, ami a Dunagáz gázipari oktatási és minősítési ZRT-nél fog történni, méghozzá Dorogon, Dorogi központtal, és a Hidrogén Szövetség által biztosított szakemberek, mérnökök, oktatóknak a támogatásával, és a Dunagáznak a szervezésében.
Mit takar ez a képzettség? Mit lehet vele kezdeni?
Tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy bárhol az Európai Unióban, az épületgépészetnek a területén, ők csinálhatnak olyan hidrogéntechnológiai rendszereket, tehát összeszerelhetnek, karbantartatnak, üzemeltethetnek, ami tulajdonképpen a megújuló iparággal, ezzel a különleges szegmensével kapcsolatos. Hát mondok egy példát, arra ad az embernek jogosítványt, hogy van egy napelempark, van egy szélerőmű, és akkor emögé egy elektrolizáló berendezést beszerel, majd az elektrolizáló berendezés mögé egy hidrogéntartályt, utána esetleg egy kétirányú üzemanyagcellát, majd utána ismét visszatáplál a hálózatba. Tehát tulajdonképpen egyszerre kettő szakirányú képzettséget ad, egy villamost és egy gáziparit méghozzá éppen a hidrogénnel, ami szerintem a térségünkben az első ilyen.
Mennyire van szükség hidrogénnel foglalkozó szakemberekre, de meg is fordíthatom a kérdést, mennyire nehezíti az elterjedését az, hogy adott esetben kevés a szakember?
Ez nagyon jó kérdés, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás. Én azt gondolom, hogy most, hogy már ez a helyzet tisztázódott, és Magyarországon van egy ilyen szakképzés, fel fog minden ilyen jellegű tevékenység gyorsulni, sőt, én megmerem kockáztatni azt is, hogy akkor, amikor a hallgatóink megkapják a végén a magyar és angol nyelven kiállított bizonyítványukat, akkor ezzel ők az Európai Unióban bárhol, ahol megújuló rendszereken kell dolgozni, ők nagyon jó eséllyel fognak tudni elhelyezkedni, és ugyanígy Magyarországon is, ahol ezek a rendszerek szintén nagy sebességgel épülnek ki. Tehát tényleg úgy mondom, van rá igény, és én arról tudok csak beszámolni, hogy nekünk a Kulturális Innovációs Tárca az nagyszerű partnerünk volt ebben a dologban, ők is pontosan ugyanúgy értékelték és felismerték, hogy erre a szakmára erre szükség van Magyarországon, ez egy új dolog, ugyanígy a Kereskedelmi és Iparkamara első pillanattól kezdve hajtotta a dolgot, hogy igen, ő is támogatja, hogy ez mindenképpen legyen, mert így áll elő az a helyzet, hogy tulajdonképpen az ember több szakmát egyesítve, vagy hát, hogy is mondjam csak, tehát horizontálisan ugye egyesítve, kell, hogy egy ilyen szakmának legyen az ismerője, mert maga a hidrogéntechnológia az is egy összetett technológia, és nem lehet azt mondani, hogy hát nekem csak villanyszerelők kellenek ide, meg nekem csak nem tudom én gázszerelők kellenek ide. Nem, ez egy olyan szakma, ahol egy emberben több szakmának kell egyesülni.
A hidrogén például már a közlekedésben is jelen van. Nagyságrendileg mennyi szakemberre lenne ahhoz szükség, hogy segítse az elterjedést? És itt most gondolok például a kutakra. Ugye van olyan LPG-t például nem lehet csak úgy tankolni, csak hogyha benzinkutas teszi ezt meg, benzint lehet. Gondolom a hidrogén is az a kategória lesz, amihez azért majd szakember kell, főleg az elején.
Nem jól tetszik gondolni, mert nem szükséges a hidrogén tankolásához külön kezelő. Ez egy roppant egyszerű dolog. Se Németországban, se Svájcban, se az Amerikai Egyesült Államokban, se Japánban nincsen hidrogéntöltő kútkezelő. Ezt maga az autós tankolja föl hidrogénnel a saját autóját, ez annyira egyszerű, és a magyar jogi szabályozás is majd ez lesz. Ugye ez tényleg nem szükséges semmilyen különleges tanfolyam képzettség, egy egyszerű úrvezetői jogosítványjal, vagy úrhölgyi jogosítványjal. jogosítványal, az ember beáll és megtankol, előtte elolvassa nyilvánvalóan azokat a piktogramokat, meg azokat az utasításokat, amiket kinyomtatnak és rámatricáznak majd a töltőkútra. Tehát mondjuk ebből a szempontból nincsen szükség, viszont egyébként ahhoz, hogy egy ilyen töltőkutat adott esetben a MOL-kútra telepítsenek föl, ahhoz már szükséges lesz a mi képzettségünk, mert nyilván ezt az új töltőkutat, ezt valakinek oda föl kell szerelnie, be kell kötnie, rá kell kötnie egy tartályt, ennek van elektromos betáplálása, nyilvánvalóan össze van kötve a MOL-kútnak a pénztárával, ahol utána az ember kifizeti ezt. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon összetett több szakmából álló szakma végül is. Ez a hidrogén ellátó rendszernek az építője, üzemeltetője és karbantartója. Speciál mondjuk a kútkezelésre azt nem tudok kiterjedni.
Mennyi ideig tart a képzés, és milyen előfeltétel szükséges ahhoz, hogy valaki ezen a képzésen részt vehessen?
Képzésnek a bemeneti alapkövetelménye az az, hogy valakinek már legyen egy alapszakmája, tehát egy villanyszerelői, egy gázszerelői szakmája, és erre épül rá, tehát ennek az előképzettség ez egy középfokú végzettség, és a tanfolyamnak a hossza, az pedig hát valahol 120 és 150 óra között van. Egyébként most november elején fog indulni az első tanfolyamunk Drogon, nagy örömmel jelentek, és a végén pedig egy bizonyítványt kapnak majd a hallgatóink, erről elvégezték ezt a tanfolyamot.
Tervezik-e a képzés kiterjesztését akár országosan máshova elterjeszteni, akár magát a képzési anyagot még bővíteni?
Én úgy gondolom, hogy lássuk meg, hogy erre mi a magyar iparnak a valódi igénye. Nekünk ugye 90 iparvállalat tagunk van, és a Dunagázzal kötöttük meg az első, úgy mondom, hogy szerződést, de csak azért, mert a MOL-lal és az MVM csoporttal nem kellett szerződést kössünk, mert ők saját maguktól ajánlották fel azt, hogy az ő oktatási képzési létesítményeiket erre a célra a Hidrogén Szövetség az használhatja. És ez egy nagyon nagyszerű felajánlás az ő részükről. Tehát így mondom, hogy első helyen a Dunagáz indul meg, de rögtön tudjuk azt mondani, hogy és kettő másik rögtön van, és a dunagázos hallgatók is mondjuk egy demonstrációra, vagy egy gyakorlati órára, Százhalombatára, illetve mondjuk a MVM csoportnak az oktatási intézményébe fognak majd menni. Arról pedig, hogy kibővíteni a tananyagot, én azt gondolom, hogy most megkezdtük az energetikai szektornak a hidrogén szakember képzését, és a következő lépés az az, hogy a járműszektorban is kell ezt meglépni, mert szükség lesz majd méghozzá jelen időben azokra a gépjárműszerelőkre, akik egy hidrogén üzemanyagcellás autóhoz hozzá tudnak nyúlni. Nyilván az alap az ugyanaz, mint az energetikában, a különbség az annyi lesz, hogy ez gurul. Miután ugye elkezdődött ugye a hidrogénnek a földgázba való bekeverése, ezért a jövő gázszerelőinek szerintem ez egy alapképzés lesz. Tehát, hogy tudnia kell, hogy mi az, amikor hidrogénnel találkozik a gázkonvektorban. Vagy mondjuk egy megújulós, egy villanyszerelő kimegy egy házhoz, és akkor összetalálkozik egy háztartási elektrolizáló rendszerrel, amit 80 ezer euróért vett meg a tulajdonos. Biztos vagyok benne, hogy 10 éven belül ez egy fontos kiegészítő eleme lesz egy gázszerelő képzésnek, vagy egy villanyszerelő képzésnek.
Nyikos Attilát, a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Stratégiai megállapodást kötött a Budapesti Corvinus Egyetem és az ExxonMobil Hungary Kft. A vonalban Szabó Lajos, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, üdvözlöm.
Jó napot kívánok!
Milyen területeket érint a megállapodás a világ egyik vezető olajipari cégének magyarországi leányával?
Ez egy több területet felölelő megállapodás, hiszen amikor valaki, ha ismeri az akadémiát, együttműködési megállapodásról hall, akkor elsősorban szakmai gyakorlati lehetőségekre gondol. Itt azonban ennél sokkal többről van szó. A Budapesti Corvinus Egyetem, amely a nemzetközi esedést és a nemzetközi mércével való oktatás, kutatás színvonalának a növelését tűzte ki célul, természetesen keresi azokat a vállalati partnereket, amelyekkel úgynevezett vállalat, egyetem, ökoszisztémát tud kiépíteni, ami az oktatásra, a tehetséggondozásra, a kutatásra egyaránt kiterjed.
Miért éppen egy olajipari vállalattal? Természetesen tudván, hogy ez a világ egyik legnagyobb vállalata is, a legnagyobb cége.
Egy együttműködés akkor lehet sikeres, hogyha az erősségeket az erősségekkel párosítjuk. Ugye, ahogy mondtam, a Corvinus is nemzetközi ismertségének növelésére, illetve nemzetközi beágyazottságának a új dimenzióba emelésén dolgozik, keresi azokat a partnereket, amelyek a globális piacon is már bizonyítottak, globális hálózatokkal, ugyanakkor régiós elkötelezettséggel is rendelkeznek, és ezen vállalatok közül elsők között az ExxonMobil-lal találtuk meg azokat a pontokat, ahol együtt tudunk dolgozni.
Milyen területeken dolgoznak együtt? Mi lesz, ami tulajdonképpen a Corvinus Egyetem haszna, és mi az, ami az ExxonMobil számára előnyös?
Nézzük meg először az oktatás területét. Ugye kiváló elméleti alapokat kapnak a hallgatóink, ugyanakkor mindig keresjük azokat a lehetőségeket, hogy ezt az elméletet hogy tudják a gyakorlatba átültetni. Az ExxonMobil pedig egyrészt van egy olyan célkitűzése is, hogy a jövő generációját, a jövő tehetségeit támogatni. Nyilván az oktatásban, már a tantermi oktatásban is úgy tud bekapcsolódni, hogy hoz valós eseteket, esettanulmányokat, amin keresztül a hallgatók a gyakorlatba át tudják ültetni az elméletbe tanultakat. Ezen kívül, ugye a tantermi oktatáson kívül a tehetséggondozásba is be tud kapcsolódni, például leadership, vezetési tapasztalatok és ismeretek átadásától kezdve a digitális kompetenciákon keresztül megmutatni egy mentori folyamatban, hogy a jövő vezetőire milyen globális kihívások várnak, ez pedig a tantermen kívüli fejlesztést jelenti, és még mindig csak az oktatásnál vagyunk. Nyilván ahhoz, hogy mi partnerek, igazán jó partnerek tudjunk lenni, ezért az együttműködésünkben a különböző közös fejlesztések, innovációk, közös pályázatok is beletartoznak, ami már a kutatásra vezet át bennünket.
Milyen területeken kutathatnak majd együtt, mit terveznek?
Hát elsősorban ugye nem kimondottan az energiaipar területét kell nekünk kutatni vagy megvizsgálni, hanem például akárcsak az energiaszektornak a gazdasági vagy társadalmi vetületeit, illetve kihívásait, ha nézzük, de szektortól függetlenül például a vezetési kihívások, a fenntarthatóság kérdései, hiszen az ExxonMobilnál nagyon erőteljesen jelentkezik a fenntarthatóság környezeti, társadalmi és gazdasági aspektusa, a fenntarthatóság kérdéseivel mi is behatóan foglalkozunk, és hát a maga a vezetés és a vezető és utánpótlás függetlenül attól, hogy milyen iparágról beszélünk, azt gondolom, hogy a stratégiai gondolkodás, a stratégiai döntések meghozása, a policy-k, a governance kérdések azok, amelyek egy globális vállalatnál, mint az Exxon előfordulnak, illetve ezek a egyetem szempontjából is meghatározó területek, mind a képzés, mind a kutatás szempontjából.
Kik számára lesz elérhető az együttműködésből létrejövő tananyag, illetve akár a cég szakmai gyakorlati lehetősége?
Természetesen ez nem egy szakhoz társul, hiszen attól függ, hogy a említett társadalmi-gazdasági kérdések problémának mely vetületeit akarják a hallgatók vizsgálni, illetve melyek azok, amelyek a vállalat szempontjából is meghatározó témák lesznek. De mivel mi most építünk ki egy összefogott, komplex tehetséggondozási rendszert, ezekben a programokban különböző szűrőkön keresztül léphetnek be a hallgatók. Mondok egyet, kifejlesztettünk egy navigátor programot, amiben a hallgatók bemérhetik magukat, megnézhetik, hogy milyen kompetenciákkal rendelkeznek, mihez van affinitásuk, és ezek alapján mi tanácsoljuk nekik, hogy a tehetségmenedzsment mely klubjába, platformjába, szervezetébe menjenek, és ezek közül azok, akik a ExxonMobil által előbb említett témákat ajánlják, akkor tudjuk őket arra orientálni, hogy a te érdeklődési köröd, a te aspirációd az lehetővé teszi, hogy te bele tudjál lépni. Tehát nem szakokhoz kötjük, hanem inkább hallgatói irányok, illetve hallgatói szándékokhoz kötjük, hogy ki milyen irányba megy tovább, és kikerülhet be ebbe a programba.
Mondjuk a szakmai gyakorlati lehetőségek, illetve a céggel kapcsolatos lehetőségek a hazai leány vagy az amerikai anyavállalat esetében érhető majd el?
Itt elsősorban a hazai leányra gondoltunk, hiszen a megállapodás is a ExxonMobil Magyarországhoz kapcsolódik. De természetesen ezen keresztül, ugye ők ráláthatnak a globális vállalatra is, de alapvetően itt a magyar leányvállalaton keresztül történik a szakmai gyakorlat szervezése.
Egyébként a szakmai gyakorlat az egyetemi hallgatók melyik körét érinti? A végzős hallgatóknál van ez a lehetőség, vagy már sokkal korábban bekapcsolódhatnak ilyen programokban?
Magában a program, mivel, ahogy mondtam is, ez sokkal több, mint a szakmai gyakorlat, ez lehet akár egy esettanulmányi klub, hiszen nagyon sok esetverseny van a világban, és arra felkészítjük a hallgatókat. Ez nyitott a elsőtől az utolsó évfolyamig is. Nyilván a szakmai gyakorlatnak szakonként megvan a helye, ez általában az utolsó fél év, vagy az utolsó előtti fél évben van. Tehát magában a szakmai gyakorlatban akkor tudnak részt venni, amikor a tantervben benne van, a vége felé, a tanulmányok vége felé, de a nem szakmai gyakorlathoz kötött egyéb tehetséggondozási műhelyekben már az első évtől be tudnak kapcsolódni a hallgatók.
Köszönöm az elmúlt percekben Szabó Lajost, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Magyarország új nemzeti energia és klímaterve az energiaszuverenitás és az energiabiztonság megerősítését célozza. Ezt mondta Szepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, Áder János korábbi köztársasági elnökkel, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetve a Planet Budapest 2023 Expo és élményprogramon. A részletek Domanics Andrástól.
Egy szuverén energiapolitika a klíma siker kulcsa, mondta Cepel Gábor, az Energiaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a Planet Budapest 2023 konferencián, hozzátéve a megoldás kulcsa a megújuló energiában kellene, hogy legyen. A nemzeti klímaterv egyelőre 2030-as célrendszerű.
2030-ra hisszük azt, hogy a 1990 szinthez képest az üvegházhatású gázok kibocsátását 50%-os szintre tudjuk csökkenteni. Azt is hisszük, hogy a végső energiafelhasználás 785 petazsúrról 750 petazsúra tud visszahúzódni, és abban is hiszünk, hogy a megújuló energiaforrások aránya az egy 30%-os szintet el tud érni.
Paks 2-vel az elektromos áram legalább 50%-át atomerőműből és megújuló forrásokból állítanák elő, 2050-re pedig már a 80%-át, mondta az államtitkár.
És ezzel a 2030-as 50%-os céllal, kiegészítve még a hazai földgázzal, egyéb megújulókkal a napon kívül, el fogjuk tudni érni a év nagy részében az energiaszuverenitást. Nem, vagy csak csökkentett mértékben fogunk rászorulni az importra.
Ezt az atom és a napenergia mellett a második szinten a geotermia, a szél és a vízenergia használatával érnék el.
Jelenleg vitába állunk az Európai Bizottsággal a következők miatt. Mi terveink szerint jelenleg kb. 300 megawatt célkapacitás van Magyarországon. Ezt a 2030-as időszakra 1000 megawattra fel lehet emelni. Szél egy kitűnő kiegészítő terméke a napnak, hiszen nem napszakfüggő, és nagyobb kihasználtsággal is tud működni, míg a napenergia, a nap elemek körülbelül 15-18%-os hatékonysággal funkcionálnak, addig a szél 20-25%-kal. Tehát van értelme a szélben gondolkodni.
A szélkerekek egyharmada van csak magyar kézben, jegyezte meg az államtitkár, aki szerint a háromszoros kapacitást többségében a meglévő parkok fejlesztésével érnék el. A Nemzeti Klímaterv harmadik fő beavatkozási területnek a közlekedés elektromossá tételét, negyediknek az energiahatékonyság elérését a középületeknél, vállalatoknál és a lakosságnál jelölte meg. A megújuló energiák egyik nehézsége a tárolás. A szivattyús tározós erőmű kapacitás magyarországi alkalmazásának lehetőségeiről Lantos Csaba energiaügyi miniszter jövő nyáron lerak egy elemzést a kormányasztalára, mondta az államtitkár. Cepek Gábor beszélt arról is, hogy a mátrai erőművet addig működtetni kell, ameddig a helyettesítő erőművek nem lépnek üzembe.
Az MVM és a tulajdonosa arról döntött, hogy 3 CCGT gázüzemű blokkot létesít az országba. Egyet Mátrán, ez egy 650 megawattos gázerőmű blokk, hogy enyhítsem a klímanyomást, képesnek kell lenni 10% hidrogén befogadására is. Úgy lett kiírva a tender, reméljük, hogy jövő év elején szerződéskötést realizálhatunk, és Tiszaújvárosban 2-500, tehát 1000 megawatt gázerőmű létesülne. Tehát összesen durván 1500 megawatt.
Az államtitkár szerint ezek az üzemek 2026 végén, 2027 elején állhatnak üzembe. Kérdésre válaszolva Cepek Gábor elmondta, a kormány döntött Paks üzemidő hosszabbításáról is.
Ma azt látjuk, hogy körülbelül 500 milliárd forintba fog kerülni a Paks üzemidő hosszabbítás, ami természetesen nem egy év alatt jelentkezik, hanem főleg a 2020-as évek második felétől a 30-as évek elejéig. És azt is látjuk már az előzetes műszaki vizsgálatokból, hogy realitás 20 évvel meghosszabbítani a Paksi atomerőmű életciklusát, tehát az 52-57-es periódusig.
Az államtitkár szerint ez nem lesz látványos beruházás, mert leginkább belső átalakításokat igényel. Paks 2 közben a második fázisban tart, megkezdődött a földkitermelés, a turbinát pedig gyártják Oroszországban.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Villamos energiatárolót létesített az E.ON Hungária csoport aszófőn, hogy csökkentse a július-augusztusi időszakban az Észak-Balatoni régiót ellátó transzformátorállomás terhelését. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Csiszér Kovács Viktóriát, az E.ON vállalati kommunikációs szakreferensét.
Valóban az elmúlt időszakban megsokszorozott a háztartási méretű naperőművek száma, és folyamatosan nő az általuk a hálózatba visszatáplált elektromos energia mennyisége is. A jelentős visszatermelés nyomán fellépő terhelés növekedés, feszültség ingadozás viszont hatással van az ellátás biztonságára. Az E.ON Hungária csoport ennek érdekében indította el korábban az úgynevezett Flexon projektet, amely innovatív megoldásaival a hálózaton időszakosan jelentkező túltermelés esetén gyorsan és költséghatékonyan oldja meg a fellépő problémákat. Itt a Balaton északi régióját ellátó aszófői alállomáson nyáron főszezonban az időszakosan megnövekedett terhelést a jelenlegi két transzformátor egyre nehezebben tudta kiszolgálni. Kihívást jelentett a térségben, hogy a nyári csúcsidőszakban és a téli fogyasztás között a Balaton partján jelentős különbség van. A nyári hónapok fogyasztása, főleg a péntektől vasárnapig terjedő időszakban újra meg újra rekordot dönt. Ebben a térségben ugyanakkor egyre több naperőművet is szeretnének telepíteni az ügyfelek, ez viszont nagy terhet ró a villamos hálózatra. Ezt a helyzetet a hálózat bővítésével csak korlátozottan, drágán és hosszú idő alatt lehet megoldani. Az E.ON ugyanakkor gyorsan, innovatívan és rugalmasan talált megoldást a kihívásokra.
Mekkora teljesítményű és mekkora kapacitású ez a villamos energiatároló?
A most telepített akkumulátoros energiatároló 2 MWh teljesítményű és 2 MWh kapacitású konténeres kivitelű megoldás. A rendszerben egyébként 150 darab, egyenként 150 kilós akkumulátor modul lett elhelyezve. Ezen felül egy digitális platformhoz kapcsolódik, amely képes mérni a hálózat állapotát és felismerni a várhatóan túltermelt áramhálózati pontokat.
Csiszér Kovács Viktóriát, az E.ON vállalati kommunikációs szakreferensét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!